Kedves hallgatóink, az őszi hónapok nem csak a természetjárók számára kínálnak számos jó lehetőséget, ez a vadászatok legaktívabb időszaka is. Az egyes fajok vadászatára vonatkozó idényt ugyanis a vadgazdálkodási törvény szabja meg, a főidény akár február végéig is eltarthat, délután 4 órától másnap reggel 9 óráig bármikor szervezhetnek vadászatokat. Társas vadászat esetén az autó és turista utakra őrszemélyzetet kell állítani, hogy a hajtóvadászat területére ne tévedjenek be emberek. Emellett bevett gyakorlat, hogy az erdőgazdaságok a saját honlapjukon, közösségi oldalukon és az önkormányzati hirdető táblákon közleményben értesítik a lakosságot a vadászatok helyéről és idejéről. A vadászati idény alatt érdemes érdeklődni a helyi szerveknél, mielőtt elindulunk a bükkbe kirándulni. Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője számolt be a részletekről. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Földvári Attilát, az Országos Vadászkamara sajtószóvivőjét, illetve az Országos Vadászati Védegylet főmunkatársát köszöntöm. Mi is kezdődött most el a vadászok életébe, egy kicsit meséljük el, mik most a fontos információk, mi kezdődött el.
Üdvözlöm a hallgatókat és önt is. A vadászati főidényt szoktuk ilyenkor emlegetni, hogy szeptemberben ez kezdődik, hiszen igazából egészen szeptemberig, ha bár vannak fajok, amikre egész évben vadászunk, de azért ott egy kicsikét gyérebb a lehetőségcsomag. Ellenben szeptemberben először is a szarvasbőgés, a gímszarvasbikák bőgése kezdődik, ez ugye a párzási időszakuk, amely egyben arra is lehetőséget ad, hogy tudjunk úgy vadászni, hogy sokkal többet látunk a területen ezekből az állatokból, mint amennyit általában, hiszen a gímszarvas ebben az időszakban jobban mozog, napközben is mozog, ugye ilyenkor a bikák háremeket, tehát tarvadakból, azaz, hogy tehenekből és ünőkből, illetve borjakból álló csapatokat terelgetnek. Nagyon érdekes egyébként a szarvasbiológiai szempontjából, hogy ilyenkor ugyanott van a bika ezzel az úgynevezett háremmel, de a vezértehén vezeti az egész csapatot, a bika meg hát tulajdonképpen legyesködik körülöttük, és reméli, hogy ha esetleg éppen olyanok a körülmények, akkor lesz lehetősége örökíteni a génjeit, magyarán párosodni. És ilyenkor a bikák egymással is versengenek, az a bika, amelyiknek éppen nincsen háreme, megpróbál ugye a lehetőség közelébe kerülni, ilyenkor a bőgés is részben arra való, hogy egymásnak jelzik, hogy ki a nagyobb legényagát, ugye a hangnak a jellemzői alapján egy bika, vagy akár mondjuk egy tapasztaltabb vadász is meg tudja mondani, hogy ez egy fiatal, ez egy középkorú, egy idősebb bika, éppen azt jelzi, hogy tehenet keres, vagy már a háremét védi. És ilyenkor, hogyha mondjuk a hang alapján nem tudják eldönteni, hogy ki a nagyobb és erősebb, olyankor már ugye mutogatják egymást maguknak, párhuzamosan szaladnak, mutatják az agancsukat, és hát hogyha mindezek alapján még mindig nem dől el, hogy ki marad a háremmel és ki megy tovább, hát olyankor szoktak verekedni, olyankor szokták az agancsukat összeakasztani. Nagyon érdekes egyébként, hogy nagyon sokszor azt halljuk, hogy az agancs a szarvasféléknél egy fegyver, igazából nem. Ez, hogyha jobban megnézzük a biológiáját, illetve a felépítését az agancsnak, ez a sok ág, a boga miatt pontosan arra való, hogy összeakadjanak, és az erejüket tudják összemérni, de nem ölik meg egymást az egyedek. Van egy olyan agancs alakulás, amit dárdásnak hívunk, amikor nincsenek ágak egy száron, az, ahogy a neve is mutatja, tulajdonképpen, mint a klasszikus fegyver, na azzal igen komoly sérüléseket, sebesüléseket tudnak okozni egymásnak a bikák, de például az ilyen bikákat nekünk azonnal, ha van rá lehetőségünk, ki is kell vennünk az állományból, hogy ne legyenek sebesülések. No, de elkalandoztam egy kicsit, a szarvasbőgéssel kezdődik szeptemberben a vadászati főidény, majd pedig októberben a dámok, a dámszarvasok párzási időszakával folytatódik. Ezt a vadásznyelv barcogásnak hívja, ez egy hangutánzó szó, hogyha a gímszarvas bőg, akkor a dámnak egy ilyen jellegzetes, hát ha nem akarom túlszépíteni, ezt mondom, böfögésszerű hangja van. Itt egy kicsit más a párzási viselkedés, egyébként az ország északi régiójában, legalábbis Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a dámállomány nem kifejezetten jellemző, ezzel együtt előfordulhat, hogy valaki mondjuk kirándulás közben hall ilyen furcsa hangot, ilyen recsegő valamit, az a dámnak a barcogása. Annyiban különbözik az ő párzási viselkedésük a gímekétől elsősorban, hogy ilyenkor nincsenek háremek, nem terelgetnek bikák semmit és senkit, ellenben úgynevező barcogó helyeket keresnek föl, amik évről évre ugyanazon a területrészen szoktak előfordulni, és ilyenkor a bikák egy helyben vannak, és tulajdonképpen hölgyválasz van, mert hogy a tehenek, amikor járnak kellnek a barcogó helyen, ők fogják kiválasztani azt a hímivarú egyedet, bikát, akivel párosodnak. A bikák pedig ilyenkor, hogyha sok dán van egy területen, akkor ilyen barcogó teknőket szoktak maguknak kaparni a földbe, és hát ezt megjelölik különböző testnedvekkel, tehát itt az illatanyagoknak is van jelentőségük. Hogyha egy ilyen nagyobb barcogó helyen körülnéz valaki, hát vannak ugye a szélén bikák, ők a kevésbé dominánsak, és akik pedig minél közelebb vannak ennek a barcogó helynek a közepéhez, na ők az igazán nagy legények, és hát elsősorban őnekik lesz lehetőségük párzani a tehenekkel. És ugyancsak októberben, szépen lassacskán október vége felé elkezdődik a társas vadászatoknak az időszaka, amit pedig egy hát hosszas előkészítés kell, hogy megelőzzön. Igazából hónapokkal előre ezt már meg kell tervezni, hogy mikor, melyik területrészen, hány vadásszal, esetleg vadásztársasági vadászatot szerveznek el, amikor mondjuk az adott egyesületnek a tagjai netán meghívott vendégek lesznek ott, vagy már jó előre, akár évekkel előre is értékesített vadászati lehetőségeket fognak kiaknázni, illetve élni ezekkel a lehetőségekkel olyan fizető külföldi vadászok, akik szintén csak jó előre eltervezik a vadászatokat. Ilyenkor ezt be kell jelenteni a hatóságnak, a kormány hivatalnál, be kell jelenteni a rendőrségnek, tehát nagyon sok olyan előírás van, amit feltétlenül a társas vadászatok előtt meg kell tenni.
Akár itt a Miskolc környéki erdőkben, a Bükkben például, vagy akár itt a Zemplénben, hiszen ugye ilyen szempontból az sincs messze tőlünk így Miskolctól. Mi előz meg egy vadászatot? Miskolci vadászok is gondolom hasonlóan készülnek, mint máshol az országban. Mit kell ilyenkor tenni egy vadászatot? Mi előz meg, hogyan készülnek fel? Akár a bejelentések, tehát úgymond a technikai jogi dolgok, de akár az a rész, hogy milyen praktikus dolgok vannak, amivel készülnek.
Mindenek előtt ismerni kell a területet, és ismerni kell a vadállományt. Tehát mondok egy olyan példát, amit 2018-ban ugye hát nagyon megtanultunk a bőrünkön, hogyha mondjuk megérkezett az afrikai sertéspest is, akkor nem volt disznó, amire olyan hajtóvadászatot lehetett volna szervezni, és ez az északi ország részt is érintette, sőt, igencsak érintette. Akkor mondjuk teljesen más volt abban az évben a lányzó fekvés, akkor lehet, hogy inkább a nagyvad terelő vadászatok felé kacsingattak, ahol itt a fontos különbség az volt akkor még, azóta változott a jogszabály, hogy hajtóvadászaton vaddisznót lehetett lőni, és más nagyvadat pedig terelő vadászaton. De abból a szempontból nincsen különbség, hogy a már említett bejelentési kötelezettségen kívül, hát ez olyan szervezést igényel, például kellenek hajtók. Mert azon túl, hogy vannak vadászok, akik fegyverrel mennek ki, és akkor egy hosszú hajtóvonal, vagy egy úgynevezett ráhajtás során, amikor ők egy helyben állnak, és ott a hajtók felé terelik az állatokat, ők fegyverrel el tudják ejteni a vadat, de hát kellenek olyan emberek, akik hát bemennek a susnyába. Tehát ilyenkor az nagyon fontos, hogy egy hajtásnál nem lehet kihagyni sűrűbb részeket, hiszen pontot fog elbújni a vad, és a hajtóvadászatnak az a lényege, hogy az egész területet megmozdítsuk, hogy minden, ami ott van, elinduljon, aztán a puskás majd, amikor látja, hogy mi szalad el mellette, vagy mi jön hozzá közel, el fogja tudni dönteni, hogy arra az egyedre lövünk, vagy nem lövünk, mert az is előfordulhat, hogy mondjuk egy bika jön, bikára nem lehet ilyenkor bőni, mert hogy a bikánál nagyon fontos szempont, hogy elbíráljuk, hogy az adott egyed elejthető vagy sem. Ennek az egyik indikátor az, hogy milyen agancs van a fején, hogyha sűrűben rohan egy állat, akkor nem fogjuk tudni megnézni, hogy mi van a fején. Nagyon fontosak a biztonsági előírások, és ez pedig hivatott szolgálni az az úgynevezett hajtástérkép, amit minden fegyverrel, puskával a területre kimenő vadász ilyenkor megkap a kezébe. Tehát tudnia kell, hogy honnan jönnek a hajtók, ki vannak jelölve az úgynevezett tiltott lőirányok, tehát hogyha elképzeljük, hogy az előre megszervezett vadászaton valakit elvisznek és letesznek egy X helyre, mondjuk egy úgynevezett nyiladékra, tehát az erdőben egy kivágott, mondjuk, hogy ösvény vagy út ez a nyiladék, ahol lehet látni, amikor átugrik rajta valami, hogy mi az és rá lehet lőni. Na most, hogyha ő ott áll, ő neki tudni kell, hogy hova nem lőhet, mert hogy abban az irányban még az is előfordulhatna, hogy mondjuk eltalál valakit, vagy olyan irányba halad tovább a lövedék, hogy ne adj Isten, lakott terület felé megy, tehát ezt mind nagyon pontosan a helyi erőknek, tehát a vadásztársaságnak, a hivatásos vadászának, a szakmai vezetőjének, a hajtásnak, a közreműködőinek tudni kell. És ezt egyébként a fákra valami élénkszínű festékkel, vagy esetleg oda kötött élénkszínű rongyal szokás jelezni, tehát hogyha kirándulás közben azt látjuk, hogy ilyen jelzések vannak a fán, akkor ez lehet valami erdészeti tevékenységnek a nyoma is, de nagyon jó eséllyel a tiltott lőirányokat jelzi. Szintén fontos, hogy amikor a lövést elengedjük, az soha nem mehet a horizonta vagy a horizont fölé, mert a golyós lőszerek esetében akár több kilométer távolságra is el tud repülni ez a lőszer, ami a nagy vad elejtésére alkalmas, és ilyen távolságból is sajnos akár ölő ereje is lehet. És ezért nekünk nagyon fontos, hogy amikor lövünk, akkor biztosak legyünk benne, hogy ha nem találjuk el a vadat, vagy nagy Isten átszalad a lövedék a vadon, akkor utána van valamiféle golyófogó. A legjobb golyófogó a föld, a talaj lesz, és éppen ezért szokás alkalmazni úgynevezett emelt vagy magasított lőállásokat is. Ez nem magas lesz, ez egy mondjuk fél vagy egy méter magas szerkezet. Pontosan az a lényege, hogy szögben lőjünk a földbe, hogyha elengedjük a lövést, és ez esetben sokkal biztonságosabb a vadászat.
És hát akkor azért egy kicsit itt kitérnék arra is, hogy itt már például említettük, hogy jelzések vannak fákon, és hasonló dolgok, illetve ugye lakott terület felé sem lőnek a vadászok. Hát ugye kint vagyunk az erdőben, turista utak is vannak, túrázók is járhatnak erre. Ebből a szempontból milyen szabályok vannak, ha turista útvonal van a közelben? Most még nézzük a vadászok szempontjából, aztán majd megnézzük a túrázók szempontjából is, mire kell figyelni. A vadászok, vadászegyesületek, akár például itt teszem fel Miskolcon, mire figyelnek oda, hogyan jelzik ezeket a turisták számára, hogy itt mondjuk egy hajtóvadászat vagy vadászat zajlik?
Ez egy igen jó kérdés, mert hogy gyakorlatilag minden fára egy több ezer hektáros vadászterület, vagy mondjuk egy több száz hektáros terület rész köré nem lehet kitenni ilyen táblát. Tehát amikor valamilyen korlátozás van, amit egyébként jogszabály szerint bevezethet, illetve elrendelhet a vadgazdálkodó, hogyha ilyen korlátozás van, akkor minden létező fórumon ott a környéken megpróbálják ezt tudatosítani a lakossággal, vagy éppen túrázókkal, tehát itt a közösségi médiától kezdve a helyi tévéken, rádiókon, mint amilyen az önöké is, internetes fórumokon keresztül a hirdető táblákig mindenhova kiszokták tenni ezeket az információkat, és egyébként a jogszabály, amely erről rendelkezik, nem a mi ágazati jogszabályunk, hanem az erdőtörvény. Ez azt mondja, hogy a vadászat idő tartamára lehet az erdőgazdálkodó hozzájárulásával egyébként elrendelni ilyen erdőlátogatási korlátozást, átmeneti ez a korlátozás egyébként. És hogyha társas vadászatról van szó, akkor ez a korlátozás az adott erdőterületnél a rendőrség, illetve a hatóságra bejelentett időpont megelőző napjától a vadászat tervezett napjának a végéig szólhat. Tehát magyarán, hogyha tudom, hogy ma van a vadászat, akkor tegnaptól zárhatom le, illetve korlátozhatom a bejárást a területre, és ennek a napnak a végéig. Hogyha pedig egyéni vadászatról van szó, mert azért nem csak társas vadászatok vannak össze, ugyanúgy kiülhet valaki lesse, vagy szeptemberben a bőgés miatt még jellemzőbb, hogy ilyen egyéni vadászatokhoz kapcsolódóan rendelnek el korlátozásokat, akkor az adott nap délutánján 4 órától másnap reggel 9-ig lehet korlátozás, és most akkor át is kapcsolok a túrázóknak a dolgaira. Ezek a korlátozások a kijelölt turista útvonalakra nem vonatkoznak. Ez azért fontos, mert félreértésekre adhatott ott, akár a mi oldalunkról is, akár a turisták oldaláról is. Előfordulhat, hogy valakit megkérnek. Tehát mondjuk megyünk az erdőbe, kirándulunk, és ott áll valaki, aki a vadásztársaság kérésére azt mondja, hogy ha egy mód van rá, nagyon szépen kéri, hogy ebbe az irányba most ne menjenek, de hát alapvetően úgy kell megférnünk az erdőbe, hogy mindenkinek az érdeke érvényesüljen, tehát lehetőség szerint eleve úgy szervezik ezeket a vadászatokat, hogy a turistautaktól kellő távolságban, illetve azokat nem érintve folyanak a vadászatok, és akkor nem lesz ilyen nézeteltérés.
Esetleg elmúlt időszakban, akár 10-20 évben, vagy messzebbre visszatekintve, talán nem kell visszatekinteni semennyire, voltak-e vadászbalesetek, hasonlók, milyen gyakorisággal történik ilyen, már gondolom előfordul olyan is, hogy a turisták nem feltétlen követik a turista útvonalat, és akkor egy vadászatba mondjuk belemennek, belegázolnak, ha fogalmazhatok így. Ilyenkor mi történik a vadászok részéről, meg volt ebből már esetleg baleset?
olyan balesetről, amikor ugye a klasszikus elképzett vadászbaleset, hogy valaki kint van az erdőbe, belegyalogol a hajtásba és vadnak nézik, ilyen az én emlékeimben nem nagyon van, lehet, hogy régebben, nagyon régen, évtizedekkel ezelőtt, ahogy ön is mondta, előfordult ilyesmi. Olyan baleset sajnos 2 vagy 3 évvel ezelőtt történt, hogy egyéni vadászaton valaki vadnak nézett, egy biológust azt hiszem, és sajnos ott elég súlyos sérülést szenvedett az ember. De máskülönben azt kell mondanom, hogy a vadász balesetek száma, ami hivatalosan a rendőrség tájékoztatása szerint átlagban évente 4-5-re tehető, ez azért statisztikailag kimutathatatlan, hogyha azt vesszük, hogy van 1500 vadgazdálkodási érség, tehát vadászterület, van az országban 70 000 vadász, érkezik évente Magyarországra 25 000 külföldi vadász. Hogyha a lövések számát nézzük, akkor mondjuk golyós lövésből, hát akár milliós nagyságrendről is beszélhetünk, a sörétes lövéseknél több millióról, és hogyha ezeket a számokat vetjük össze az évente 4-5 balesettel, tehát annélkül, hogy relativizálnám ezeknek a súlyát, hiszen egy vadászbaleset is sok, azért azt kell mondanom, statisztikailag azt látjuk, hogy nem kell attól tartani, hogy valakit eltalál egy lövedékként az erdőben. A korlátozásoknak a célja nyilván a biztonsági megfontolások mellett sokkal inkább az, hogy a ilyen jó előre megszervezett, ugye az előbb ismertetettek szerint akár heteken vagy hónapokon keresztül is szervezett vadászatok rendben lemenjenek, mert hogyha itt a válasz a kérdésére, valaki belesétál a hajtásba, akkor ilyenkor annak a vadászatnak, annak a hajtásnak legalábbis azonnal vége. Tehát, hogyha valakit meglátnak valami kívülállót, a szárny vezetője, a hajtószárnynak a vezetője, vagy a vadászat vezetője, aki észreveszi, vagy akár a vadász is, elkiabálja magát nagyon hangosan, hogy hajtás, állj! Ott rögtön mindenki megáll, ahol éppen van. Aztán megkiderül, hogy ennek mi az oka. Nyilván, hogyha túrázó, akkor megkérik, hogy hát legyen kedves másik irányba indulni, de annak a hajtásnak akkor vége. Tehát valószínűleg ott már nem nagyon fognak tovább menni, hogyha ilyen kiabáláson össze-vissza, akkor kikísérik, amíg kikísérik, addig is áll a hajtás, lehet, hogy messzire kell kísérni, mert a súfnya kellős közepén vannak, tehát ez egy óriási szervezési probléma, és éppen ezért mi azt kérjük, hogy egy ugye a turista utakról alapvetően ne nagyon térjenek le. Nem csak a vadászat miatt teszem hozzá, mert mondok egy olyan példát, amikor teljesen kívülálló személy, egy autó vezetője láthatja kárát annak, hogy valaki a sűrűben bóklászik. Hogyha megzavarunk mondjuk egy szarvas csapatot, mert télen nagyobb csapatokba állnak össze a szarvasok, akkor azok a szarvasok megindulnak valamerre. És hogyha menekülnek, akkor minden további nélkül menekülhetnek keresztül egy autóúton. Elég sok olyan felvételt láttunk az elmúlt években, hála a fedélzeti kameráknak és a telefonoknak, amikor mondjuk nagyvadas erdős megyékben, mint akár Borsod-Abaúj-Zentén megye is, az úton vége láthatatlan hullámban hömpölyög mondjuk 100, 200, 300 szarvas napközben. Ilyenkor valami inger mindig éri őket, hogy aztán egy túrázó, kóborkutya, kvadosok esetleg később, majd jövőre illegális avasgyűjtők, ez más lapra tartozik, de ennek mindig van valami oka. Hát, hogyha én voltam az oka, mert bementem a susnyába, és emiatt történik egy baleset az úton, akkor ott sajnos én vagyok a hunyó. Úgyhogy ebből a megfontolásból is, illetve alapvetően nem érdemes zavarni a természetet, mert hogyha valaki kimegy kirándulni, akkor feltételezően, hogy jó érzésű természet szerető emberről van szó, meg kell érteni azt is, hogy azért mindennek megvan a helye, ott, ahol az állatok laknak nekünk, ha egy mód van rá, azért nem kéne hangoskodnunk. Nyilván, ha valaki gombászik, vagy gyűjtöget, vagy természetfutós, akkor egy kicsit eltávolodhat a turista úttól, de ebben az időszakban azt kérjük, hogy ha egy mód van rá, akkor azért ez se tegye.
Még egy olyan kérdésem lenne így a vadászat, vadászok részéről, akár itt mondjuk a Vármegyénkben, Bükkben, Zemplénben, például amúgy a vadászok mire készülnek, ugye említettük, hogy a Sertéspest is az kicsit az állományt csökkentette, ebben az időszakban amúgy mire tudnak vadászni, például akár itt a Miskolc közeli erdőkben.
Alapvetően egy úgynevezett nagyvadas megyéről, illetve vármegyéről területről van szó, úgyhogy elsősorban a nagyvadfajok azok, amik ilyenkor terítékre kerülnek, illetve ezek egyedei. Magyarországon 5 nagyvadfaj van, és tulajdonképpen azon a környéken mindegyik megtalálható, a gímszarvas, nem nagy számban ugyan, de a dámszarvas, a vaddisznó, a muflon és az őz. És tulajdonképpen ilyenkor vagy egyéni vadászaton, amikor kimegy és fölöl lesz egy ember, esetleg kísérővel, illetve a már emlegetett társas vadászatokon, mindegyik fajnak valamely egyedei lőhetők, hogy aztán most a hímivaró egyetet nem lőjük hajtásban, máslatra tartozik, de hogyha a fajokban gondolkozunk, akkor azért is főidény ez az időszak, mostantól mondjuk január, de akár február végéig is, mert hogy a legtöbb fajt ebben az időszakban lehet ejteni, a legkevesebb fajt érint tilalmi időszak ebben a részében az évnek, talán nincs is most így hirtelen belegondolva. A nagyvadfajok mellett apró vadda is vadásznak, apró vadda szinte kizárólag, hogyha hasznos fajokról beszélünk, mondjuk a fácán vagy a mezőnyúl, szinte kizárólag társas vadászat keretében vadásznak, és a hajtás az tulajdonképpen többé-kevésbé ugyanúgy észül föl, tehát kellenek hajtók, sok hajtók, kellenek puskás vadászok, azért lehetőleg egy 10-11 néhány ember alsó hangon, mert különben nem lesz hatékony ez a vadászat, nagy területen kell végigmenni ennek a hajtósornak, hogy megmozgassák a területet. És hát jellemzően, hogyha apró vadászatról beszélünk, akkor fácán és vagy nyúl vadászat az, ami szóba jöhet.
Így a vadászat után, ha sikeres volt a vadászat, tegyük fel, nem zavarta meg senki, akár a társas, akár az egyéni vadászatot, úgymond még mi történik a vadászoknak, milyen feladatuk, milyen munkájuk van, ezt miként képzeljük el, már gondolom nem csak annyi történik, hogy lelőttük a vadat és örülünk neki.
Nem bizony, mert hogy haza is visszük a vadat, hiszen a vad egy vadhús, egy egészséges élelmiszer, illetve élelemforrás. Mindenképpen a vadat, amit lőnek a társas vadászatokon is, meg kell keresni, össze kell gyűjteni. Nem fogjuk otthagyni sem az apró vadat, sem a nagy vadat, hiszen meg lehet enni, vagy éppen nagy vad esetében ezeket le lehet adni, ezeket a testeket a vadhús felvásárló cégeknek. Ez bevételi forrást jelent a vadgazdálkodónak. Hogyha meglőtték, akkor a nagy vadat ott rögtön helyben ki szokták zsigerelni. Ezért annyival könnyebb lesz, amit ki kell vinni, másrészt pedig, hogyha sokáig úgy marad a lőtt vad, akkor akár a hús meg is romolhat, hogyha benne vannak a zsigerek, tehát ez egy fontos feladat. Mindenki el tudja képzelni, hogy egy nagy terítékű nagy vadvadászaton, amikor mondjuk 10-20 vagy akár ennél is jóval több nagy vad van a terítéken a végén, tehát mindegyiket kizsigerelni azért egy komoly feladat a szakszemélyzetnek. Ezt általában ilyenkor nem a vadászok csinálják, hanem a hajtók, vagy a hivatásos vadász, vagy bárki, aki szívesen közreműködik. Sokszor előfordul egyébként, hogy az adott vadásztársaságnak a tagjai közül valaki puska nélkül segítőnek mennek egy-egy ilyen vadászatra. A teríték szót már többször elmondtam, azért a köznyelvben is meghonosodott, hogy mondjuk valami terítéken van, egy téma terítéken van, de a vadásznyelvben a teríték a végén a vadászatot követően a szépen sorban bizonyos szempontok szerint elrendezett és a földre fektetett vadat jelenti. Ilyenkor, hál' Istennek most már azt hiszem, hogy minden vadásztársaságnál ezt a szokást ápolják. Ez egy régi, még a német vadászati hagyományokhoz visszanyúló hagyományunk, tradíciónk. Aztán egy picikét megkopott a rendszerváltás előtti évtizedekben, de hál' Istennek az utóbbi évtizedekben megint nagyon-nagyon nagy igény van arra, hogy valamiféle kulturális hátteret, illetve keretet adjunk a vadászatnak. Tehát szépen elrendezik a vadat, ha van kürtös, szintén egyre több helyen szoktak kürtölni a terítéknél, az elfújja az adott fajoknak a szignálját, mert minden fajhoz tartozik egy saját kürt szignál, ezzel is tiszteletet adunk az elejtett vadnak. Nagyon sokszor szoktak fáklyákat gyújtani a terítéknek, a négyszög alakú terítéknek a sarkainál, ez is egy nagyon sajátos hangulatot kölcsönöz egy-egy vadászatnak, hogyha így tudjuk lezárni. Hogyha apró vadról van szó, akkor ott nem nagyon szokták leadni az elejtett vadat, hanem úgynevezett vadászrész van. A vadászat vezetője, illetve sokszor a vadásztársaság elnöke igazságosan elosztja a vadat, ami a terítékre került. Ilyenkor mindenki ugye függően attól, hogy mennyi vad esett, de egy-két pálcánnal, egy-két nyullal térhet haza. Úgyhogy akkor már miután hazament, akkor még egy kis feladata lesz, hiszen ezeket szintén konyhakészékkel varázsolni, aztán eltenni a mély hűtőbe. Tehát messze nem ott van a vége a vadászatnak, hogy elsütöttük a puskát, hanem utána még azért vannak kellemes, de feladatok.
Kedves hallgatóink, az őszi hónapok nem csak a természetjárók számára kínálnak számos jó lehetőséget, ez a vadászatok legaktívabb időszaka is. Az egyes fajok vadászatára vonatkozó idényt ugyanis a vadgazdálkodási törvény szabja meg. A főidény akár február végéig is eltarthat. Délután 4 órától, másnap reggel 9 óráig bármikor szervezhetnek vadászatokat. Ezen időszak alatt érdemes érdeklődni a helyi szerveknél, mielőtt elindulunk a bükkbe kirándulni. Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője számolt be a részletekről. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.